Testvérek, fogunk most imádkozni az Úrhoz közösen. Dicsőség Istennek, itt van a Szent Szellem jelenléte. Jó ilyenkor imádkozni, mint hogyha egy más világban lennénk ilyenkor. Megváltozik az atmoszférája az embernek. A szíve kiürül, megörül minden gonoszságtól, és egyszerűen csak az Úr és Te vagy. Fantasztikus ez. Kívánom, hogy mindig átéljük ezt. Rendszeresen, minden héten. El fogom mondani pár megvallást a kegyelemmel kapcsolatban. Mert Isten kegyelme az egy szellem is. És azt szeretné, hogyha szeretnénk a kegyelem szellemét. Szeretnénk Isten szellemét. Kedves szellem ez a kegyelem. Kedves szellem. Atyám, én elfogadom. És kijelentem, hogy az Isten kegyelme egy kapu számomra. Te hozzád. A természet fölöttibe. Egy támogatás. Hogy támogatva legyek. A legnehezebb pillanataimban. A legnehezebb döntéseimben. Köszönöm, hogy felülmúlsz, Uram. Minden dolgomat. A világot. Helyzeteimet. Sőt, az áldásaid. Mindig felülmúlóak. Köszönöm, hogy a kegyelem segítség. Ezért segítségül hívom. A te nevedet. Uram, köszönöm, hogy támogatsz. Támogatásod örökké való. És kihirdetem, hogy a te jó akaratod itt van most az életünkben. Mert Isten caddikja vagyok. Isten igazsága vagyok. Ezért jogom van a szövetségi kedveltséghez és a szövetségi jó akarathoz. Köszönöm, Uram, hogy körülveszed engem, mint egy pajzs. Megnyilvánul mindenütt, ahová csak megyek, mindenben, amivel csak találkozom, hogy akivel csak találkozom. Én elvárom, igen, elvárom, hogy jó dolgok történjenek az én életemben, mert a te isteni jóságod, mert a te isteni kedveltséged rajtam van. Azért van rajtam, hogy mérhetetlen, korlátlan és gazdagon áradjon a te különleges jóságot. És azt is megvallom még. És kihirdetem a természet fölötti világban. Kihirdetem az országban. Én is a családom. Különleges győzelmeket fogunk átélni. Különleges helyreállítást. Különleges tisztességet. Szabályok megváltoztatását. Álláspontok megváltoztatását. Olyan harcokat fogok megharcolni, amelyet Isten fog megharcolni. És hiszem, hogyha én pihenek, Isten dolgozik. A Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. 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 Dicsőség Istennek. A mai napra hoztam egy mottót neked. Ha Istentől megengeded, hogy a kegyelem átalakítson téged, akkor a kegyelem meg fog téged tanítani, hogy ne a saját magad munkájában, saját magad hitében, saját magad felépített élményeiben higgyél, hanem Istenben higgyél. Ez helyetted fog dolgozni. Még egyszer. Ha megszabadulsz a magadban való hittől, és a magad erejétől, és a magad képességeitől, akkor Isten dolgozni fog érted. És ezt úgy fejezte ki, hogy szövetséget kötött veled, ez garancia a mennyből, hogy a szövetségnak minden része, nem csak a feltételei, hanem az ígérete is, nem csak az ígérete, hanem feltétele is konstansok a szellemvilágban. Ez azt jelenti, hogy minden állandó a szellemvilágban. Állandó a hit, állandó a remény, és állandó a szeretet felét. Ezt nem tudod megváltoztatni. Az ördög se fér hozzá, hogy te ki vagy választva. Isten sok dolgot azért nem tudott eddig odaadni neked, mert vagy kikotyogtad volna a nem megfelelő időben, vagy nem tudtad volna megvallani a megfelelő időben úgy, hogy higgy abban, hogy amit Isten mondott, az igaz számodra és a családod számára. És hiszem, hogy ezek a tanítássorozatok nem csak arról szólnak, hogy valamilyen információhoz jussál, mint egy bukott ember, akinek vannak információi, hanem fölemeljen Isten bennünket arra, hogy az igéken keresztül olyan kijelentés jön a szívünkbe, a szellemünkre, amely kiszabadít a megcsaltatásból, sőt tovább visz, nem csak, hogy kiszabadít a megcsaltatásból, hanem megmutatja azt, hogy mi a miénk, és megmutatja a feltételeket a hozzáférhetőséghez. Ami miatt tanítunk a kegyelemről, azért, mert az utolsó korszakban, a hitehagyás korszakában vagyunk, és ebben a hitehagyás korszakában minden arra játszik közre, akár az egyház állapota, akár a világ állapota, levegyük a szemünket arról, hogy Isten kegyelem korszakának nevezi az új szövetség korszakát, ezt a korszakát, és azt szeretné, hogy kegyelemből hit által éljünk. És hogyha a Timóteus levelét megnézed, akkor azt fogod látni, hogy az 1 Timóteus 4-ben azt hiszem, igen. Menjünk oda akkor. Van Bibliád? 1 Timóteus 4:1. A szellem pedig nyilván mondja, tehát ez egy profécia, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető démonokra és gonosz démonokra tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédőeknek képutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Gonosz szellemek fognak tanítani bennünket arról, ezt most igen, komolyan mondom, mindenkit szeretne tanítani az ördög, csak nem biztos, hogy fog tudni tanítani mindenkit. Tehát az utolsó időben mindenkit tanítani akar az ördög, de minket nem fog tanítani. Tehát az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, tehát látod, valaki nem szakad el a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Tehát mire figyelnek? Tehát a szellemük mire figyel, a szívük mire figyel, a lelkük mire figyel, az akaratuk mire figyel? Tanításokra, amely hitető. És hogyha 2 Timóteushoz jössz, 2 Timóteus 3, az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, veszedelmes, nehéz korszak áll be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők. Ez az első. És 18 bűnt felolvas. Magukat szeretők. Az első ez. Minden indulunk ki. Önzés. 5. verszak. Akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerüld. Mit jelent ez, hogy megvan a kegyesség látszata, és tagadják az erejét? Nem csak azt jelenti, hogy tanítani fognak a erő ellen, hanem azt is, hogy elhalványodik a hit abban, hogy Isten trónjából, a kegyelem trónjából tud jönni erő számunkra. Elhalványodik a reménység abban, hogy meg tudunk gyógyulni, hogy föl fog tudni épülni, ahogy Nehémiás fogalmaz a fal, hogy föl tud épülni a szellemi életünk, föl fog épülni az egyház, és lesz egy dicsőséges egyház. Ezt is jelenti. Azt is jelenti, hogy elhalványodik az a szellemi aktus, azaz szellemi átvétel lehetősége, hogyha Isten jelenlétébe bemész, akkor ott kapsz valamit. Ha bemész Isten jelenlétébe, akkor ott helyreállítás van, csoda van Isten jelenlétében. Ezt is jelenti ez, hogy megtagadják annak erejét, hogy mivel nincs hitük, mivel a kegyesség látszata van meg, és nem a valóság, tehát a lényükben nem tud bemenni a lényeg. Tehát a szellemük nem tudja átvenni a lényeget, a korszak lényegét, a korszak üzenetének lényegét, a szent szellem hangjának lényegét, ezért elerőtlenedik az egyház típus. Azt mondja, hogy ezeket kerül. Tehát Timóteus idejében is már ott megvolt az, hogy az emberek Isten jelenlétében, otthon, az atmoszférában, a gyülekezetben nem tudtak átvenni erőt. Tehát mi az erő? Az erő képesség arra, hogy ne a magunk képessége szerint éljünk, hanem Isten képessége szerint éljünk. Ez erő az, hogy te elhiszed azt, hogy vannak dolgok az életedben, amelyek nem tudnak működni már, de Isten képességével újra be tudnak indulni. Elhiszed azt, hogy eljutottál egy pontig a pusztában, és a pusztában nem azért vagy benne, vagy a nehézségben, vagy Isten tesztjében, hogy elbukjál, vagy bizonyítsál. A puszta mindig azért van, hogy meglásd azt, hogy mi van a szívedben, de nem csak azt, milyen rosszat, hanem azt is meglásd, hogy milyen hitet adott Isten évek alatt a életedbe. És a puszta azért van, hogy a potenciálod megjöjjön. Hogy elhidd azt, hogy a pusztába Isten nem azért vezetett téged, mert rossz akarod, hanem azért, hogy meg tud látni önmagadban nem csak a rosszat, hanem azt a jót is, amit Isten beléd plántált, hogy mozgasd azt, amit van Jézus nevében. Nagyon sokat tanítottunk arról, hogy a pusztában kijön az ember szívének a rossz oldala. De a pusztában nem csak azért vitte be Izraelt, hogy kijön a rossz belőle, hanem a pusztában volt az, hogy győzelmük, a garanciájuk abban, hogy átmenjenek az ígéret földjére, mert az, aki kitart a pusztában, megmaradt hitben, megmaradt reménységben, annak a szívében benne van a
hit! Halleluja! Tehát, hogyha ott vagy benne a pusztában, és azt nézed, hogy körülményeid borzalmasak, és mégis hiszel, akkor azt jelenti, hogy elkezdett működni benned az a mag, amit Isten beléd adott. Pontosan az ördög fordítva tanít bennünket. Ó, rossz állapotban vagy. De hogyha nem tagadtad meg Istent, nem tagadtad meg Istennek a hitét, vágysz a Szent Szellemre. Egyszerűen a pusztában azért vagy benne, hogy újra higgyél, újra vágyjál Istenre. És ma szó lesz arról is, hogy fogok erről beszélni, Isten sokszor elrejtőzik. Azért rejtőzik el, hogy kívül egy olyan generációt, és ez lehet, hogy 10, 20, 30, 50 évig elrejtőzik a gyülekezet elől Isten, hogy létrejöjjön a pusztában egy olyan nép, aki nem önmagában csak Isten csodáinak a járulékaiért akar Istenhez menni, hanem az Istenhez személyéért, az Istenhez akar menni, az ő jelenlétét, az ő orcájáért. És ezek az emberek arról lesznek nagyon-nagyon megkülönböztetve a többi hívőtől, hogy ők nem önmagában Istennek, így szoktuk mondani, a kezéért keresik Istent, hanem azért keresik Istent, hogy találkozzanak vele, vele legyenek, vele vacsoráljon Jézus Krisztus. Ők megterítenek a pusztában Jézusnak, és várják minden egyes nap, mint amikor a honvédségben vágták azt a cetlit, hogy mikor jön el a szabadulás napja. Várják, megterítenek, ha olvassák az igét, Szent Szellemhez imádkoznak, Isten jelenlétében maradnak, de tudják, hogy van több ennél, egy kiáradó, dicsőséges jelenlét, és el fog jönni, és ez a dicsőséges jelenlétig kell csak kibírnod. Mert jön a dicsőséges egyház, a győztes egyház, akiket nem fog tudni elfújni az Antikrisztus, nem fog elfújni Jézabel, sem a halál pokol szelleme, semmilyen antikrisztusi befolyás, tanítás, semmi. Az összes ige, ami arról szól, hogy jön egy gonosz korszak, ezt mi úgy fogjuk megélni, hogy közben terített asztallal ülünk Isten jelenlétében. Hidd el! Mert azt mondja a Zsoltárokban, hogy Isten még az ellenségeinken is fölülvisz, mert amíg a halál völgyében járunk, akkor is asztalt fog teríteni Isten az ellenségeink előtt. Amen. Jó kezdés? Igen, tetszik. Igen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Hidd el, hogy a kijelentés, ami jön az Isten kegyelméről, az természet fölötti. Amikor a Szent Szellem szól, az természet fölötti. A Szellem gondolata ez. A Szellem gondolata a képességet fog adni neked. Mert Ádámnak is Isten adott képességet. Megmondta neki, hogy mit csináljon a kertben, és ez elég lett volna neki arra, hogy győztes legyen. És nem azért vesztett Ádám, mert az ígéret kevés volt, hanem azért, mert amit kapott Istentől, abban nem hitt. És ma szó lesz arról, a kijelentésről, hogy nem csak az üdvösséget adja Isten, hanem az üdvösségnek az erejét. Az egy másik tészta, az üdvösség ereje. Hogy üdvözölünk, és aztán az üdvösség mit jelent? Hogy abban élünk. Hatalmas erő az üdvösség. És az egyháznak egyik fele elveszítette az örömét ebben. És nem azért veszítette el az örömét, mert nem hisz Istenben, hanem mert nem tanították meg arra, hogy mi az üdvösség. Ez a kiindulási pontja a hitnek és a kegyelemnek. A félelem azt akarja bevonzani a gondolkozásmódodba, amit nem akarsz. A félelem oda vezet, ahova nem akarsz menni. És a félelem azt akarja, hogy azzal azonosulj, amivel nem kell egyetértened. Ezért a félelem egy olyan időben tart, ami távol van a csodától. És a félelem mindig a hiányt fogja mutatni neked, Istennek mindig azt, amit odaadott a fiában. Isten mindig azt fogja mutatni, amit adott. Mindig azt fogja mutatni neked, amit odaadott. Megint a Pali tanítására szeretnék hivatkozni, amiről beszéltem 2 Timóteus 3-ról. Megértettem azt, hogy az utolsó napok az egy idő a földi létben, de egy időszak a természet fölötti időben is. Az ördög azt akarja, hogy az utolsó napokat a földi dimenzióból szemléljük, és ne abból a hit dimenziójából, ami az üdvösség dimenziója, az örök élet dimenziója. Ez első. A második. Az Úr azt akarja, hogy az utolsó napokból, és az utolsó napoknak, inkább így mondom, nem az utolsó napokból, az utolsó napoknak a gonosz atmoszférájából te kiszabaduljál. Nem fizikailag, hanem a szíved állapota szerint. Ez a második. Az első volt, hogy ha földi időben nézed a földi történéseket, akkor nem fogsz tudni kijönni az utolsó napoknak a kínzásából. De ha a hited által nézed az időt, tehát a hit engedi, hogy meglásd, hogy Isten mit készített számodra, akkor fogsz tudni harcolni, mert az utolsó időkkel szemben el van készítve a kegyelem, mert a kegyelem erősebb, mint a bűn. A kegyelem erősebb, mint a bűn. És uralkodásba fog bevinni bennünket a kegyelem. Természet fölötti világban. Mi nem arra vagyunk elhívva, hogy önmagában, hogy királyok legyünk, tehát földi királyok, hanem arra, hogy a hit királyai legyünk. Királyok és papapírodalmára gondolok. A másik dolog, amit mondtam, hogy a hit fog téged kiszabadítani, hogy máshogy láss. Mit mond Pál? Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. És amikor belenézel a láthatatlanba, akkor nem a bukásodat fogod látni, hanem azt fogod látni, amit Isten elkészített előre. Isten fia, egy győztes, Isten gyermeke vagy. Tehát Isten téged nem arra teremtett, hogy az utolsó időben elbukj, hanem arra teremtett, hogy győzzél. Nincs ilyen, hogy egyik testvért megteremtette a bukásra, a másik testvért megteremtette a győzelemre. És ezért figyelj, neked van egy A életed, A verziód. A verziód. Ez, amiről most beszélek. Nincs B verzió. Nincs B verzió. A verzió van csak. Ez nem A verzió, ez A verzió. Tehát csak egy pályád van, ez a siker pályája. Ha ebből kilépsz, az nem Isten akarata lesz. Van két sík. A proféta szabja, a Pálra gondolok, a profétai beszédet, tehát kimondja, létrehozza azt, hogy mi lesz, és miben vannak benne már Timóteusék, de te mennyei helyekre vagy feltétetve, felültetve, és képes leszel a mennyei helyeken maradni, és ne ebbe a földi, megcsalatodott atmoszférába. Mert az egyház fel van ültetve egy trónra, azt mondja az Efézusi levél, és nem arra van felültetve az Antikrisztus mellé, hanem egy természet feletti síkra, hogy abból éljen. Nem fogsz tudni győzni az utolsó időben, ha arra nézel, amit látsz. Hanem csak, hogyha arra nézel, amit Isten mutat neked. És nem fogsz tudni erőt átvenni a természet felettiből, ha csak az utolsó időkben az önzés korszakára nézel. Nem vetted észre? Minden jobban nézed az embereknek testiségét, annál jobban elszomorodsz. Nem vetted észre magadon, minél inkább látod azt, hogy micsoda egyházad van magad körül, egyre jobban beleúsz az egészbe. És tudod, mi az, ami fölemel rendszeresen? Ugyanaz, amit Jézus Krisztusnak. Őt is rendszeresen fölemelte valami. Micsoda? Amit az atyától hallott, vagy az atyánál látott, azt szerint csinálta a dolgokat. Gondold el, hogy 3,5 éven keresztül egy mocskos korrupt kereszténységben volt, nem kereszténység volt, elnézést, judaizmusban volt benne. Egy istenkeresésben, de mondott el is a világnézetű emberek, akik olvasták az igét. És 3,5 éven keresztül csak hallotta a full törvénykezést. Hogy minden egyes beszédüknek a vége, mint egy ilyen ceruza hegy, ki volt hegyezve, és tele volt éllel, tele volt tüskével, tele volt golyózáporral. 3,5 éven keresztül. És nem tudott megrendülni a hitében Jézus Krisztus. Nem tudott megrendülni. Ezért azt mondom neked, hogy amiképpen Jézus győzött, úgy az egyház is győzött. Nincs vesztes egyház. A valódi egyház mindig győz, mert Jézus is győzött. Mert a valódi egyház olyan, mint Jézus. Ha Jézus győzött, akkor te is győzni fogsz. Mert te benned Jézus él. Nincs vesztes egyház, még egyszer mondom. A valódi egyház az nem vesztes. Az, hogy valaki korrupt, annak megvan a maga felelőssége. De az, hogy valaki odaszánta az életét az Úrnak és tanítványával akar lenni, az mindig győzni fog. Mert Jézus győzött. Azt kérdez, ez mindig így van? Ez mindig így van. A zsidókhoz itt levél 11. fejezete csak azokról szól, akik győztek. Csak azokról. És azoknak az életét kívülről te úgy látnád, hogy lehet, hogy némelyeknek, hogy nem győzött. De a zsidó 11 az mind bizonyság, és mind arról szól, hogy ezek az emberek győztek. Mert nem voltak hajlandók figyelni a korszakuknak az állapotukra. Túljutottak mindig a korszakukon. És a kegyelem pont ezt csinálja, és hozza létre a kegyelem, hogy nem a te korszakodban élsz, tehát fizikailag igen, de szellemben előrébb jársz. És pontosan a prófétai szellem ezt csinálja, hogy a prófétáknál is, hogy prófétáltak a kegyelemről, tehát benne voltak a kegyelemben. Mert már belőle látták a dolgokat, és a kenet az mindig ezt csinálja, mindig egy lépésért előrébb jársz.
Oké, mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Négy Mózes. Négy Mózes 10. Halleluja. A kegyelem izgalmasá teszi az életedet. Izgalmasá lesz a szellemi életed. Sok mindent akarok ma mondani, ezzel készüljetek föl, hogy lehet, hogy némelyek alalszanak, de nem esnek ki, mert földszinten vagyunk. 29-es versszak. Mondta pedig Mózes Hobábnak, aki fiaval a Midiánból való Reuélnek, Mózes ipának, arra, azt mondja, arra a helyre indulunk mi, amely felől azt mondta vala az Úr, néktek adom. Látod? Hova mennek? Ahova Isten azt mondta, hogy oda adja nekik. Tehát nem egy bizonytalanságba, hanem amit Isten oda adott nekik. Már oda adott nekik. Ez fontos. Hogy ma szó lesz erről, mi a tiéd. Hogy azt szerint élni, azt szerint gondolkodni, azt szerint beszélni. Mózes nem azt mondta neki, hát lehet, hogy Isten odaadta. Van benne valami. Hát lehet. Nem biztos, meg lehet. Arra a helyre indulunk, amely felől azt mondta, az Úr, nektek adom, jerel velünk, jól teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izraelnek. Miért tudnak jót tenni? Mert ők is meg fogják tapasztalni Isten jóságát. Tehát azt mondja, elmegyünk arra a föld, és ott nagyon jó lesz. Ezért te is legyél velünk, mert akkor neked is nagyon jó lesz. Ezt mindenki érti, nem? Lesz majd olyan rész, amit nem fogsz érteni. Mert én se értem. Ha mindig arról prédikálnak, amit értünk, bajba lennénk. Mert a proféták se arról profitáltak, amit értettek, vagy amit láttak. Na mindegy. Megyünk tovább. Azt pedig felelnék ki, nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. És mondta Mózes, hány ilyen tesó van. Kérlek, ne hagyj el minket, mert te tudod, hol kell megszállnunk a pusztában, és légy nekünk szemünk nyaránt. És ha eljössz velünk, ami jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled. Elmennének azért az Úr hegyétől 3 napi járásnyira, nem mondja utána, hogy eljött vagy nem jött, de nem is az a lényeges. Az Úr hegyéről 3 napi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttük 3 napi járásnyira, hogy kiszemeljen nékik, hol kelljen megszállniuk. Mit mond ez ige? 3 napi járásra, előttük járt a fridláda. És az Úr felhője vala ő rajtuk, hol van az Úr felhője? Ahol a fridláda, ő rajtuk. Mikor elindulnak a táborból, mikor pedig el akarták indítani a ládát, azt mondja vala Mózes, kelj fel, Uram, szélegyenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid. Mikor pedig megállt vala, ezt mondja vala, fordulj vissza, Uram, Izraelnek 10000-szer való ezreihez. Amen. Idáig. Mi történik itt? Mit jelent a fridláda? Krisztus jelenti, és még a kegyelem fedelét is jelenti, a kegyelmet. Mert a kegyelem fedele volt a fridládán. A kegyelem fedele. Tehát a kegyelem az mindig 3 napi járásnyira előttük járt. Ezt tudod, mit jelent? Hogy amikor te megtapasztalsz egy kegyelmet, az azért van, mert te engedelmeskedtél Krisztusnak, és te belejutottál abba az időbe, ahol Isten kegyelme tud dolgozni, érted? Életedért, családodért, abba az időszakba. Isten kegyelme előre el van készítve. És ugyanígy volt Izraelnél a fridláda. 3 napi járásja előre volt. Ők csak azt követték, hogy hol van a felhő és a dicsőség oszlop. Ezt tudod, mit jelent? Hogy meg akarta tanítani nekik Isten, hogy végig 10 napon keresztül előttetek fogok járni, és simán beviszlek titeket az ígéret földjére, csak figyeljetek a kegyelem trónjára, figyeljetek a kegyelemre, és figyeljetek a fridládára, ami Isten dicsőségének atmoszférája. Figyeljetek a logoszra, Isten beszédére, ami atmoszféra, ott van rajta, a logosz, a kegyelem király széke, az Isten felhője, a tűz. Ezek mind azt elképezték, hogy Isten előre elkészítette, hogy be fognak tudni jutni abba az ígéret földjére. Mit jelent ez? Hogy látják a pusztát, látják, hogy körülöttük minden szörnyű. És mire kellett figyelniük? A fridládára. Hol jár a fridláda? Ezt nem úszod meg. Ezt nem úszod meg. Hol jár a kegyelem trónja? Isten minden előre elkészített. Mindent. És az ő végig az ő harcos atmoszférájukat, az ő szenvedéseiket, mindent előre tudott. De tudta azt is, ha követik a fridládát, a kegyelmet, akkor be fogod tudni menni ígéret földjére. És lőn, hogy panaszkodik a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghalá az Úr, és haragra gerjede, és felgyullada ellenük, nem bennük, ellenük, figyelj, tehát nem tűzzel nem égette meg őket Isten, az Úrnak tüze, és megemészti a tábor szélét. Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnik a tűz. És nevezi azt a helyet Taberának, mert felgyulladt vala ellenük az Úrnak a tüze. Ezt is el akartam mondani így a bevezetésgépben, de már benne vagyunk a sztoriba, tehát ez a bevezetés, ez már tárgyalás. Elnekedtem ezen az igén, és tudjátok, eljöttem arra, hogy itt azt akarja mondani Isten, hogy haragszom, és a szívem állapota dühös, hogy odaadtam nektek a figládát, és panaszkodtok. Odaadtam nektek Isten dicsőségét. Odaadtam magamból mindent. Odaadtam, lemásoltattam az egész sátrat, a mennyet. És nem hiszitek el, hogy én elföllök benneteket látni. Nem hiszitek el, hogy 3 nappal előrébb járok, mint ti. A sikered előre el van készítve. És ez az, amit érzek a szellemembe, hogy a Golgotai kereszt elvégezte. És Istennek, a Isten szellemének az egyik legnagyobb fájdalma, vagy egyfajta meg nem értése, hogy hogy lehet az, hogy nem értékelik a megváltás után a kegyelmet, a kegyelem munkáját, Isten vezetését a kegyelem által, és mindazt, amit gyümölcsöt létrehozott a Golgotai kereszt az üdvösség által. Hogy önmagában az, nem csak az értékről van szó, hanem az, hogy mi az, ami fontos az ember számára? Mi az, ami túlemeli a világi atmoszférán? Mi az, ami kiemeli abból a közegből, amiben él? Az üdvösség az az erő, aminek az értéke, becsülete, tisztessége a legfontosabb az ember életében. Sőt, és ami ezen túl van, mert az üdvösség az végigviszi a szabadulásodat és a gyógyulásodat az egész életedbe. Tehát Isten azt akarja, hogy újra a kegyelem és a kegyelem üzenete megváltozzon a szívedben a hozzáállásod. Hogy felismerd azt, hogy ez mennyire drága üzenet. Ez nem egy módszer, ez nem egy szisztéma. Ez az új szövetségnek a természet fölötti atmoszférája. Ez nem egy tanítás. Nem is akarok azokról a tanításokkal kapcsolatban foglalkozni, amik ilyen degenerált üzeneteket adnak, és kifordítják Isten igéjét, és belemagyaráznak olyan dolgokat, ami nincs benne. Nem is akarok időt tölteni a rosszal. Én csak a jóról akarok beszélni. Természetesen megemlítem azt, hogy mi folyik a kint, de bent nem akarom, hogy az elmétek és a szívetek azzal teljen meg, ami büdös, ami gonosz, ami rossz hírű, hanem csak olyanról, ami van valami erény. És ja, még egy dolgot akartam mondani a kegyelemmel kapcsolatban. Köszönöm. Önmagában az, hogy az ember elbukott, és ezt egy életre jegyez meg, az ember elbukott, Isten haragja jött rá, és megszűnt az Istennek a kegyelmi atmoszférája. Tehát az a jó atmoszféra, Isten jóságának a megtapasztalása Ádám életében. Ez nem jelenti azt, hogy Isten az emberre miközben haragszik, közben végtelenségig undorodik tőle az embertől, és előre eltervezte, hogy a bukás után kiirtja az emberi fajt. Ez nem egyenlő ezzel. Tudjátok, hogy mit akarok kifejezni ezzel? Hogy amikor az ember elbukott, nem tudott úgy elbukni, hogy a lelkismerete, a felfogó képessége, az elméje, a szíve, a lelke annyira eltorzuljon, úgymond diaboloszi legyen, hogy ne tudja újra megtalálni az Istennel való kapcsolatát. Tehát a megváltás pont erre, az Isten fiának a munkája pont erre ad egy pontot, és egy felkiáltó jelet, inkább így mondom, felkiáltó jelet, hogy ember, én szeretlek téged, Isten ezt fejezi ki vele, és kegyelmedet akarom adni neked. És tudod, hogy miért fontos erről beszélnem? Mert mi keresztények megtanulunk Isten jelenlétében lenni, igéket, memorizáljuk, stb. És szép lassan, ha nem a szeretet evangéliumában élünk, és a szeretet üzenetében, szinte haragvóbbakká válunk, mint Isten. Szinte a másik félszélsőség persze, hogy nagyobb kegyelmet adunk embereknek, mint Isten, de inkább ez a haragvó Isten, aki tényleg elszakadt Ádámtól, mégis pár generációra utána, már a 7. generációban már csodákat művel. És magához veszi Énokot. Mert vágyik az emberre, akit megteremtett. De szeretem, hogyha fölértékelődjön Istennek a gondolat, hogy bár igen haragszik, de az irgalma ezerízigen állandóan ott van, hogy emelt fővel járjon az ember, hogy mondja Káinnak. A következő dolog, hogy a lelkiismeretünket Isten úgy csinálta meg, hogy ne tudjon teljesen kisülni. Csak azután tud kisülni egy lelkiismeret, hogyha, hát vagy olyan lesz, hogy
van lehetősége, és megízlel Isten dolgait, és teljesen öntudatosan elszakad tőle, vagy pedig, hogy hát ezt azért be kell ismerni, vannak olyan emberek, akiket az ördög annyira meg tud szállni, hogy nem lehet mit kezdeni. De eleve, de ezek nagyon nagy kivételek, de eleve 2000 év óta olyan korszakban vagyunk, hogy Isten föld kínálja mindenkinek a kegyelmét. És nem arra néz, hogy az ember bűnös csak, hanem arra, hogy van megoldás, ebből ki lehet jönni. És a következő még, amit el akartam mondani, hogy minden ember, akit Isten megteremt, az, annak ígéretek vannak, és el vannak téve ezek az ígéretek. A megváltás ígérete, az üdvösség ígérete. És értsd meg, hogy minden embernek van egy ígérete Istennek. Ha megtérsz, akkor helyreállítom az életedet. Ez nagyon egyszerű üzenet. Mindenkinek megvan adva. És még egy dolog. Azáltal tud áradni a kegyelem az életedre, hogy engeded, hogy a megváltáshoz közelebb kerüljél, és egyesüljél a megváltással, a fiúval. Egyesülés. Így jön létre a megváltás. Az üdvösség ezután ugye elkezd kibontakozni, viszont az üdvösség viszonyához már felelősséged van, hogy mit csinálsz az üdvösségeddel, és a kegyelem az aszerint tud áradni, ahogyan értékeled az üdvösségedet. Nem lehet nagyobb kegyelem rajtad, mint amekkora hited van az üdvösségedben. Mindjárt beszélek az üdvösségről, mert ezt ki kell bontani. Oké. Halleluja. Hoztam egy idézetet is. A kegyelem hatalmát akkor alkalmazhatjuk radikálisan. Igen, a kegyelem radikális. A kegyelem vagy megbocsájt minden bűnt, elfelejt minden bűnt Isten, vagy nem. Tehát a kegyelem radikális. Így van? Ez fontos. A kegyelem radikális. Az Isten igazsága radikális. Nem csak a hit radikális. Nem csak az egy-egy tűzzel beborított Mózes, aki teljes hévvel az Úrért van. A kegyelem is radikális. És a kegyelem hatalmát akkor alkalmazhatjuk radikálisan, ha a bűn hatalmát is radikálisan értelmezzük. Amiképpen radikális a bűn, úgy a kegyelem is radikális. Ahhoz, hogy a kegyelem radikális legyen az életedben, úgy föl kell ismerned azt, hogy Isten radikálisan szeret téged. Radikálisan szeret téged, Isten. A kegyelem nem nyugvó párna a morális gyengeség részére. Ellenkezőleg, az egész embert tettben erős, örvendező életre ösztönzi. Ádám útja dicsőségben kezdődött, de folytatódnia kellett volna dicsőségről dicsőségre. Erik Zoller. Az üdvösség az egy létállapot. De az üdvösségben lehet fejlődni. Dicsőségről dicsőségre. Ádám megkapta a dicsőséget, de a feladata lett volna, hogy dicsőségről dicsőségre menjen. És mielőtt még oda tartasz, egy mondatát John Bevernek újra felolvasok. Valaki azt tanította nekem, pár évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtt, hogy az ember 7-szer, a keresztény, ha 7-szer hal valamit, akkor kezd el tudatosodni benne az. És akkor még nem történt meg mentalitásváltozás. Hogyan lehet hiába venni a kegyelmet? Kérdezi John Bevere. Tudom, hogy nem úgy élek, ahogyan kellene, de hála Istennek a kegyelméért. Tudom, hogy nem úgy élek, ahogy kellene, de hála Istennek a kegyelméért. Ez nem kegyelem, ez rettenet. Így lehet hiába venni a kegyelmet. Kegyelembe kerülni érdem nélkül lehet, de benne maradni annak értékének megértésével lehet. Mivel a kegyelem egy természet fölötti isteni vonzás az életedre, mivel természet fölötti, ezért kijelentés alapú. Mivel kijelentés alapú, ezért nem lehet benne maradni csak kijelentésből. Ezért foglalkozunk a kegyelemmel. Nem fogsz tudni természet fölötti eredményeket elérni csak kijelentésből. Mert a természet fölötti kijelentés hoz természet fölötti eredményeket. Halleluja, 2 Korintus 6.1. Kicsit értelmezem ezt az igét. Mint együtt munkálkodók, intünk is, eredetiben nem intés van, vigasztalás. Hoppá. Mint együtt munkálkodók, vigasztalunk is, hogy hiába ne vegyétek Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Amen. Azt jelenti, hogy
Tehát azt mondja Pál, hogy vigasztalni szeretnének benneteket, bátorítani, mellétek állni, és ösztörözni benneteket, hogy itt van, megvan a kellemetes óra. Itt van egy új időszámítás. És gyertek vissza ebbe az időszámításba. A kellemetes időben meghallgattalak. Az üdvösség napján megsegítettelek. Én itt a kellemetes idő, tehát a gyönyörűséges, az elfogadottságnak az időszaka, itt az üdvösség napja. Ezt tudod, mit jelent? Hogy aki kegyelemben van, az bekerül egy negyedik dimenzióba, egy új időszámításba. Nem a földi létből egy időt kivág Isten, vagy belenyúlsz az időbe, a fizikai időbe, és ott motoszkál valami. Nem, ez egy újfajta időszámítás, az örökkévalóság időszámítása. Hogy a szellemed bekerül egy új időszámításba, egy új atmoszférába, azt mondja itt Isten igéje, a kellemes időbe vagy, meghallgattalak, üdvösség napján megsegítettelek, itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Onnantól kezdve, hogy üdvösséged van, új időszámításban vagy benne. És a szellemed él, kapcsolatban Istennel, és folyamatosan meghallgat Isten, és folyamatosan üdvösségre visz Isten. Mit jelent az, hogy üdvösségre visz folyamatosan? Gyorsan belemegyek. Isten szabadító ereje az üdvösség szó. Isten szabadítása, megmentése, hogy Isten megmentett az ő erején keresztül, a görög szodzó vagy szotéria szavak jelezik ezt, Héber, Jássá vagy Jesuá, azt jelenti ez a szó. Tehát maga Jézus a szabadító, az üdvözítő, ezt jelenti. A Bibliában van az e világ és az örökkévaló élet minden területére vonatkozóan a szabadulás, megmenekülést fejez ki, tartalmazza a bűnbocsánatot, a megigazulást, a gyógyulást, a démonoktól való szabadulást, az áldást, a gondviselésben való részesülésedet, a bővölködést, általában minden problémából, bajból való megmenekülésedet, valamint az örök életet és az örök üdvösség fogalmát. Itt vagytok? Na akkor nézzük újra ezt az igét. Mert ő mondja a kellemetes időben. Tehát melyik az a kellemetes idő? Tartalmazza a kellemetes idő a bűnbocsánatot, a megigazulást, a gyógyulást, a démonoktól való szabadulást, az áldást, a gondviselésben való részesülésedet, a bővölködésedet, minden problémából való megszabadulásodat, még akkor is, amikor akár az életedet veszik el, bajból való megmenekülésedet, valamint az örök életet és az örök üdvösség fogalmát. Ezt jelenti ez az időszak. Ez a kellemetes idő. Ez a kellemetes idő. Ez előre el van készítve, ezért mondja, hogy meghallgattam az imádat. Minden olyan ima, ami valóban szellemi törvényszerűséget betartva imádkozik ebben a korszakban, Isten meghallgatja. Majd erről is szeretnék mindjárt beszélni, bárcsak ott lennék. Meghallgatja Isten ezt az imát. Tehát ezek az imák nem arról szólnak, hogy átveszem Isten szeretetét újra és újra, hogy biztosítva legyen a szívembe, hogy tényleg szerete Isten vagy nem. Hanem ez már egy olyan időszámítás, amikor te tudod, hogy Isten szeret, ezért tudod, hogy meghallgatja az imáidat. A legtöbb keresztény azért imádkozik, hogy érezze, hogy Isten jó. Betöltekezzen, hogy érezze Istent, hogy vele van. A legtöbb keresztény azért imádkozik, hogy bizonyítva legyen, hogy tényleg ki van választva. És jó az az út, ami megy. De ennél van több is. Amikor Isten nem állandóan szerelmes leveleket ír, hogy tényleg szeretlek. Jézus, Szent Szellem is én. Aláírva. Hanem amikor nem csak ilyen leveleket kapsz, hanem olyan leveleket, hogy mit van Krisztusban, mit lehet Krisztusban, és mire hívtalak el Krisztusban. Amen. Ez óriási. Mert azt mondja, kellemetes időben meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Ími itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Tehát azt mondja, behozom újra, bátorítalak, figyelj, kiestél ebből az időszámításból, ebből a gondolkozásmódból. Újítsd meg a gondolkozásmódodat, mert nem fogod tudni átvenni a kegyelmet, ha nem hiszed el, hogy már itt van az a kegyelem. Így lehet hiábavaló módon venni Istennek a kegyelmét. Így. Így lehet Isten kegyelmét hiábavaló módon venni. Hogy nem hiszi el, hogy már ott van abban az üdvösség által, abban a korszakban. Az üdvösség pedig kimunkálja benned a szabadulást, a fejlődést, a növekedést. Egyébként ez az üdvösség időszaka, ez azt is jelenti, hogy kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek. Mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Ez az egyszerű fordítás mondja. És egy angol bővített fordítás. Szégyenetek helyett két annyi lesz, és gyalázat helyett újonganak részüknek. Ezért országukban két annyit vesznek birtokba, örökkévaló örömük lesz nekik. Tudjátok, hogy mind gondolkodtam ez az igény kapcsolatban? Tudod, hogy miért kétszeres lesz a helyreállítás? Mert nem csak, hogy helyreállítja azt az állapotot Isten, ami nincs.
nem csak lemegy a mínusz egyre, és fölhoz bennünket nullára, hanem a nulláról fölhoz bennünket kettőre. Ez a kétszeres áldás. Isten nem odaállít vissza, ahol voltál, vagy amit elképzelsz, hanem oda, ahova ő akar tenni téged. Engedd meg. Feljebbint gondolnád, vagy elképzelnéd a benned munkálkodó erő szerint. Ez tudod, mit jelent? Még a kijelentéseiden túl is tud vezetni Isten. A kijelentéseidnek a megragadásán túl is tud adni Isten. És fog is tudni adni. És ad is, mert ő csak így hajlandó dolgozni. Feljebbint kérnénk. Halleluja. Gyertek velem a Lukás 15. 17-es verszak, 15-17. Mikor aztán magába szállt, mondta az én atyámnak, mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éjjel halok meg. Innen kezdődik. Nem azon gondolkodott, hogy ő Isten fia, hanem a béres. Ez egy tipikus keresztényi mentalitás. Azon gondolkodik, hogy ő hogyan lehet szolgálja Istennek. Nem úgy, mint fia. És mondok valamit. Ha megérted azt, hogy Krisztus mit hozott létre benned az Isten fiúság által, utána tudsz az örökséghez hozzányúlni. Addig, amíg nem hiszed el, hogy te ki vagy, addig nem nyúlhatsz hozzá az örökségedhez. Ez ugyanez példázza ez a mondat. A béres. Azon a szinten akarok élni, mint a béres. Nagyon sok áldás azért nem jött meg az életedben, mert nem hitted el azt, hogy ki vagy Krisztusban. Nem azért nem jött, mert nem akart odaadni Isten. Bocsáss meg magadnak, meg Istennek. Felkelvén elmegyek, hát ott még egy, azért ezt még megjegyzem. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, testvérek. Ez a bővölködés, ez nem az a szint, ami a fiaknak a bővölködése. Majd mindjárt megnézzük a családot. Halleluja. Látjátok, hogy a kép, megint bejött a kép, a rossz atyakép és a rossz Isten fiú kép. Hogy ő bővölködni tud. Micsoda szint korlát, hogy nekem elég az a szint, ami a béresé. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Ez így korrekt? És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Ez nem korrekt, ez nem igazi. Isten soha nem mondja azt, mikor visszajössz hozzá, hogy nem vagy a fia. Ez nem a Szent Szellemtől van. A mennyben soha sincs ilyen üzenet, hogyha visszajössz hozzám, akkor egy másodosztályú ember leszel. Nincs ilyen képe Istennek. Nem hajlandó Isten így beszélni velünk. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Tégy engem olyanná. És felelvén elmenne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve. És odafutván nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Milyen érdekes, hogy ugyanúgy, mint a Fridláda ment előre, úgy az atya is kim volt már. Előre ott volt az atya. Ugyanúgy, mint a Fridláda. A kegyelem mindig megelőz bennünket. Nem a fiú ment el előre, az apja ment ki előre. De még mindig nem erről akarok beszélni. És mondanék ki a fia, most figyeld ezt a dialógust. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ide a legszebb ruhát, adjátok fel rá, és húzzátok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Előhozzátok a túlkot, vigadjatok, együtt és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, föltámadt, elveszett és megtaláltatott, és kezdjének azért vigadni. Ezt a kommunikációt, figyelj, mit akarok kihozni ebből. Szavába vágott az atya. Isten szavadba vág. Hogy hagyd abba ezt a kommunikációt, ahogy egyig értél, gyere be abba az újba, amit akarok mondani neked. Hozzátok ide a gyűrűt, gyorsan ráncsátok le róla a régi ruhát. Nem akar kommunikálni ezen a szinten Isten. Nem hajlandó szóba állni ezzel a dialógussal. Ő cselekszik, és azt mondja, visszaadok mindent. Gyűrű, hatalom, tekintély, és ott az örökös öröm a fejen. Vigadjunk. A kegyelem ezt hozza létre. A kegyelem soha nem lesz képes arra, hogy lealacsonyodjon a bukott ember gondolkozás módjára. Ezért félelmetes a kegyelem. Mert ha találkozol Isten kegyelmével, azt fogod mondani, hogy ezt nem érdemlem meg. Azt fogod mondani, hogy miért pont én? Azt fogod mondani, hogy ezt nem bírom elviselni. Istennek a szeretetét. János 16. Mi csak az elején vagyunk a prédikációnak, tesó. Halleluja. Még sok-sok minden van itt. Ha engeded, elmondom. János 16. Mutatom, hogy Isten hogy kommunikál veled. 23-tól, 16-23. Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kérdi fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azon a napon nem kérdeztek semmiről, János 16-23. Semmiről.
az Atya személyesen fog nektek adni. Most ezt elhiszed, vagy nem hiszed el? Figyelj! Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket példázatban mondtam nektek, de eljön az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon, ez a nap, ez a kegyelem időszámítása. Mondj velem, hogy kegyelem időszámítása. Ama napon, ez egy új időszámítás. Ez nem az ő napjuk csak, ez az én napom is, meg a te napod is. Ezen a napon. Az én nevemben kértek majd, és nem mondom nektek, hogy én kérni fogom az Atyát, ti érettetek. Fú, most mondani nagyon komoly dolgot. Fönn van a mennybe, és azt mondja, nem fogok beszélni az Atyával, mikor halljuk az imádot. Én, amit Jézus mondja, én nem fogok hozzászólni az Atyához. Mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istenből, Istentől jöttem ki. Kijöttem az Atyától, és jöttem a világba. Ismét elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához. Idáig. Akkora az Atya szeretete, hogy azt mondja a fiúnak, ne járj közbe, hallom, oda akarom adni neki. Értük, nem kell közbe, nem kell hatnod Jézus. Testi módon mondom. Nem kell védőbeszéd Jézus, nem kell. Hát ismerem. És képzeljétek el, hogy itt nem az agapé szó van a szeretetnél, hanem a baráti szeretet. Azt mondja itt Isten fia, vagy igen, hát az Isten fia mondja neked, az Atya azért adja meg, mert a barátja vagy. És kedvel téged. Ez nem szimpátia, testvérek. Szimpatikus. Olyan kellemes. Igen, néha jókat beszélgettem vele. Igen, Jézusra hallgatott többször. Ezért megérdemli. Igen, mostanában túl sokat imádkozik, megérdemli. Nem, ez nem erről van szó. Ez egy állandó, amplitudójú, baráti viszony, akit folyamatosan kedvelek. Tehát ez nem egy egyszeri cselekedetből levont következtetés. Némelyeket egyszer-néha majd megkedvelek, kis időre, mert utána tudom, hogy úgyis rosszak lesztek, és akkor majd meghallgatlak benneteket. Nem, ez egy állandó föntartott Atyának a szeretete, hogy egy idő után kedvel bennünket Isten, baráti módon kedvel bennünket, amiképpen Ábrahámot, Noét, Jóbot. Azt mondom, lefordítom most az én Lajos fordítás, a Biblia fordítás. Nagyon-nagyon kedvelek benneteket, és nagyon-nagyon szimpatikusok vagytok nektek. Már régóta figyellek benneteket, és alig vártam, hogy használjátok Jézus nevét, és kérjetek valamit. És én úgy betöltöm az életeteket örömmel, hogy nem tudtok az életetekben már más kérni, mert mindenben, amit én odaadok neked, örömöt fogsz lelni, és csak örömről örömre fogsz menni, és vigasságról vigasságra fogsz menni, mert kérsz, és én odaadom neked, és te tudni fogod, hogy én adom az én szeretetem, mert nagyon kedvellek, nagyon-nagyon kedves vagy nekem, és a jó, mikor te imádkozol hozzám, alig várom, hogy meghallgassam az imádat, és adjak neked valamit. Olyan ez, mint amikor van egy gyerek, és van egy szülő, és a gyerek kér valamit az apjától, meg az anyjától. És a gyerek full jó. Full jó a gyerek. És tudod jól, hogy nem csak, hogy full jó, hanem értelmes is. Ezért azt mondod, fiam, odaadom a hitelkártyámat, vagy ha nagyobb bölcsességed van, odaadom a sima maestrót, odaadom a kártyát, nem hitelkártya, sima kártya, debitkártyának hívják. Odaadom a debitkártyán, fiam, menj el, amit akarsz, megvehetsz. És tudod jól, hogy ez a gyerek az értelmes és bölcs. És nem fog venni kéményseprő öltözetet. Tudod jól, hogy ez a gyerek nem fog magának venni 1100-as kavaszakit. Érted? Meghallgatja az Atya a gyerek kérését. El kell hinned azt már a kegyelem üzenetén keresztül, hogy Isten nem csak azért hallgatja meg az imádat, mert van mögötte valamilyen szellemi teljesítményed, hanem azért, mert Isten kedvel. Isten kedvel. El kell hinned, hogy Isten téged kedvel. Miért? Azért, mert hiszel Jézus Krisztus föltámadásában. Az a személy, aki egyszer elhitte, hogy Isten fia nem volt a földön, 3,5 éven keresztül szolgált, fölment a keresztre örömmel, mert látta előre a dicsőséget. A kereszten szenvedett, aztán pedig a keresztről lejött, felment az atyához, dicsőséges testben, visszajött, tanította a tanítványokat, aztán pedig visszament. Aki hisz ebben a szellemi cselekedeteiben Jézusnak, hisz ebben teljes meggyőződéssel, ráállt erre, hogy igen, és azáltal van nekem üdvösségem, hogy én ebben hiszek, az az ember soha nem fog tudni kiesni Isten kegyelméből. Egyszerűen lehetetlen az, hogy az Isten igéje bemegy egy embernek a szívébe, hogy az a valódi élő ige, hogy az ne alakítaná át. Lehet, hogy a legvégén úgy néz ki, hogy nem megy be a mennybe, de nem tudhatjuk, hogy mi lesz az élete végén. Mutatok egy pár dolgot ezzel kapcsolatban. Mi vagy? Efézus 2-höz jöjjünk, hogy meg tudjam magyarázni, hogy miért mondom ezeket. Efézus 2. Erről is beszéltünk előző héten. Hármastól, hogy ott mutassak valamit. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, természet szerint haragnak a fiai voltunk, mint egyebek is. Látod, miről beszéltem az elején? Harag fiai. De Isten gazdag lévén irgalmasságban, vagyonos, bőséggel van az irgalomban, akkor van az irgalom, akkor nyilvánul meg, amikor valaki nem méltó arra, hogy Istenhez közel kerüljön, és a ítélet és a büntetés várna rá, és az 5 Mózes 28 összes átka, és az összes profécia, ami a Jelenések könyve végén van, hogy kik nem mennek be a mennybe. Ekkor jön Isten gazdag irgalma, és nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, Isten nagy szerelme. Mondd velem, hogy Isten engem nagyon szeret. Nem azt mondja, hogy Isten szeret, nagyon szeret, nagy szerelem. Ez egy nagy szerelem. Nem jó az a szó, hogy szerelem, mert ilyen nincs a Bibliában, hogy Isten szerelmes belénk. Ez szeretet, ez nem szerelem. Egy múló pillanat, egy múló időszak, nem. Ez több, mint szerelem. Ez szeretet. Ez agapé. Minket, akik megvoltunk halva vétkek miatt, tehát akkor szeretett minket, amikor halottak voltunk. Szellemben. Megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. Kegyelemből. És itt bejött a kegyelem, a megelevenedés a természet feletti csodánál. És együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Előre ülsz a mennybe, ezt nem tudom, hogy ez hogy van, ezt nem értem, de a fiúval együtt már ki vagy választva. És mikor a Krisztus feltámadott, arról beszél, már ott vagy te is. Nem tudom, ne kérdezz, hogy hogy van, teológiailag nem értem. De a lényeg, hogy amit Isten igéje mond, az igaz. Hogy megmutassa a következendő időkben, és most figyelj, látod, meg itt időszámítás. A kegyelmének felséges gazdagságát megmutassa a következő időkben, most. Mondd velem, mint most. Kegyelmének felséges gazdagságát. Hozzám való jóságából. Krisztus Jézusban. Amen. És utána azt mondja, mert kegyelemből tartatatok meg, ez a megtartás, ez az üdvösség szó. Ez az üdvösség szó. Tehát amikor azt mondja, hogy kegyelemből megtartott téged Isten, akkor itt mond valami szellemit. Nem csak azt mondja, hogy épp, hogy túléled a világ végét, hanem azt mondja, minden területre szabadulást, megmenekülést fejez ki. Minden területre szabadulást, megmenekülést. De tartalmazza a bűnbocsánatodat, a megigazulást, a gyógyulást, démonoktól való szabadulást, mindent, minden bajból való szabadulást. Nem olvasom föl. Tehát azt mondja itt, kegyelemből, minden bajból megmentettelek hit által. Kegyelemből, minden bajból megmentettelek hit által. Tudod, mit mond ez? Előre mondja azt, hogy lesz egy bajod, és már megmentettelek, mert meg vagy kegyelmezve. A kegyelem hozzáfér azokhoz a dolgokhoz, amelyet Jézus létrehozott a Golgotai kereszt által. Amen! A kegyelem hozzáfér. És mi az, ami által te be tudod indítani a kegyelmet az életedbe? Hit! Mert a kegyelem behozza a láthatatlant az életedbe. Figyelj, egy életed át tart ez a szellemi aktus, hogy állandóan a szellemed lássa a láthatatlant. Mondj egy dolgot, ami a láthatatlanban van, és folyamatosan kell látnod azt. Mondj egy dolgot.
Köszönöm, hogy segítettél. Például a bűnbocsánat. Például a bűnbocsánat. Lehetetlen, hogy hétfő reggel fölkelsz, semmi kedved nincs bemenni a munkahelyre, és az a identitással reggel fölkelsz hétfőn, hát nem biztos, hogy üdvösségem van. Lehet. Nem biztos. Vagy mégis? Minden hétfőn úgy kell kikelned, hogy neked üdvösséged van. Így van? És rendszeresen tudatosítanod kell magadba, hogy mi az üdvösség. Most elmagyarázom. A második, amikor fölkezd hétfő reggel, nem csak az üdvösségedet, hanem a tiéd a bárány vére, tiéd Isten igéje, és a Szent Szellem pedig benned lakik, és Isten fia is benned lakik, az, hogy szellem által. Krisztus szelleme, aki benne van, aki övé, az abban benne lakik Isten szelleme. Ezek mind természet fölötti láthatatlan világban vannak benne. Ezt rendszeresen tudatosítanod kell. Ha ez elhalványodik, nem foglalkozol ezekkel a szellemi dolgokkal, a magatartásod, az attitűdjeid, a szokásaid nem alakulnak át arra, hogy te foglalkozol a természet feletti javaiddal, akkor le fogsz épülni. És nem látod a láthatatlant. Tehát itt arról beszélek, hogy kegyelemből megszabadultunk, folyamatosan rajtunk van a lehetősége az Isten szellemének, hogy gyógyítson, helyreállítson, hit által, és ez nem tőletek van, nem belőletek van, szó szerint, nem belőled van, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa, ez egy költői kifejezés is lehet, remek művei vagyunk Jézus Krisztusban, jó cselekedetekre, amelyeket, mondd velem együtt, olvassuk föl, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem és az üdvösség munkája elvisz odáig, hogy tudod, hogy alkotása, remek műve vagy Istennek, és ebből a perspektívából pedig elkezdesz úgy cselekedni, ahogyan ő azt előre eltervezte. Hozzáteszem, abban a pillanatban, hogy úgy cselekszel, ahogyan ő eltervezte, isteni képességekkel vagy felruházva. Még egyszer. Nem fogsz tudni úgy cselekedni, ahogyan ő akarja, hogy cselekedjél, ahogyan ő eltervezte, csak ha elhiszed azt, hogy isteni képességgel vagy felruházva arra, hogy hitből és kegyelemből tudj élni.